Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 90. Zsoltárunk első versét énekeljük. A 90. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik, te benned bíztunk elejtől fogva. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 489. énekünket keressük elő, énekeljük el mind a négy versével. A 489. énekünk így kezdődik, örök élet reggele, fény a véghetetlen fényből. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét. János evangéliumának 10. részéből, az első verstől a 16. versig terjedő szakaszból. János evangéliumának 10. részében, az első verstől a 16. versig így szól hozzá Isten írott kijelentése. Bizony, bizony, mondom néktek, aki nem az ajtó megy be a juhok aklába, hanem máshonnan törve, tolvaj az és rabló. Aki pedig az ajtó megy be, a juhok pásztora az. Ennek az ajtón álló ajtót nyit, és a juhok hallgatnak annak szavára. És a maga juhait nevükön szólítja, és kivezeti őket. És amikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegenek hangját. Ezt a példázatot mondta nekik Jézus, de ők nem értették, mi az, amit szólvala nékik. Újra mondta azért nekik Jézus. Bizony-bizony mondom néktek, hogy én vagyok a juhoknak ajtaja. Mindazok, akik előttem jöttek, tolvajok és rablók, de nem hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kijár, majd és legelőtt talál. A tolvaj nem egyébért jő, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut. És a farkas elragadozza azokat, és elszéleszti a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim, amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, melyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Isten áldja meg az ő igéjét, és annak magyarázatát most is közöttünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki szabadító vagy. Köszönjük néked, hogy úgy jelentél meg ezen a földön, mint az Istentől küldött egyetlen szabadítója a bűn, az átok, a kárhozat fiainak. Köszönjük te néked, hogy általad valóságos szabadságra juthatunk el, nem csak mi, hanem mindazok, akik hisznek te benned. Kérünk téged arra, hogy segíts benned, mint szabadítónkban hinni, és a te követésedre adni a szívünket, az életünket, magunkat. Áldunk téged azért, mert annyira szeretted azokat, akiket megszabadítottál, hogy az életedet adtad értük. Pontosan úgy, ahogy olvastuk itt az igében, a jó pásztor életét adta a juhaiért. Köszönjük, hogy meghaltál a te bárányaidért, a te embereidért, a te tulajdonaidért, hogy szabadságot szerez nekik. Szabadságot a bűneiktől, az átok alól, a kárhozattól. Tiszta szívet, áldást, örök életet. Légy áldott, hogy megmutattad azt, hogy szereted a tiédet. Köszönjük, hogy mint szerelmes szabadító jöttél erre a földre, és jössz el most is hozzánk. Így jár most is itt közöttünk, szólítsd meg az életünket, a szívünket, a lelkünket, és add, hogy bízni tudjunk a te szavadban, gyermeki szívvel, gyermeki hittel. Köszönjük néked, hogy ma összegyűlhettünk, hogy rád figyeljünk, rád hallgassunk, meghalljuk a te hangodat. Kérünk, szóljál hozzánk, és szólj mindazokon a helyeken, ahol ma hirdettetik a te igéd, ebben a városban, ebben az országban, vagy országhatárainkon kívül. Kérünk, hogy áld meg a gyülekezeteket a te szavaddal, a te hangoddal, és add, hogy akik hallják a te szavadat, azok menjenek utánad, követőid legyenek. Dicsőítsd meg magad, Urunk, más helyeken, más gyülekezetekben is. Köszönjük, hogy kérhetjük és várhatjuk ezt tőled a te ígéreteid alapján. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból mai napra eső részt.
Kedves testvérek, tovább folytatjuk a KT-ban való elmélyülésünket. Még mindig ezen a vasárnapon is a Szentlélek Istenről tanít minket az ige. Két kérdés hangzik el, és erre a következő válaszok. micsoda vigasztalásod van a test feltámadásából. Az, hogy nem csak lelkem megy az élet után azonnal az ő fejéhez, Krisztushoz, de testem is. Krisztus ereje által feltámasztván lelkemmel ismét egyesül, és Krisztus dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz. Micsoda vigasztalásod van az örök életről szóló hitből? Az, hogy miután már most is érzem szívemben az örök boldogság kezdetét, e halandó élet után tökéletes üdvösségben lesz részem, amilyent szem nem látott, fül nem hallott, sem ember szíve soha meg nem gondolt, hogy abban Istent mind örökké magasztaljam.
Ige hirdetésre készülve énekeljük a 172. énekünket. A 172. énekünk így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Isten tiszteletünk alapigéjét Máté evangéliumának 9. részéből, a 9. versből olvassuk. Máté evangélium a 9. részében a 9. vers így szól hozzánk. És mikor Jézus onnét továbbméne, láta egy embert ülni a vámszedő helyen, akinek Máté volt a neve, és mondanéki, kövess engem, és az felkelvén követé őt. Kedves testvérek, a múlt héten, szerda este, Kossuth Rádióban egy beszélgetést hallhattunk Popper Péterrel, híres pszichológussal. A beszélgetés tárgya az európai, és beleértve a magyar kultúra válsága volt. Pontosabban a mai ember válsága. Elhangzott, hogy az ember eltévedt, szorongása erősebb, mint valaha. Csalódottan, depressziósan bolyong az európai kultúra sötét labirintusában, és nem találja a boldogságát, békességét, nem ragyog rá fény. Valami halálosan komoly bizonytalanság vett erőt rajtunk. Valami nagy baj van velünk. De hogyan jutottunk ekkora bajba? Ez volt a kérdés, amit föltettek neki. Erre azt válaszolta többek között Popper Péter, hogy nos, az ember vezetésre szoruló lény, de elhagyta az istenhitet, egyházakat, a régi mitoszokat, ahogy ő fogalmazott, az erkölcsi értékeket, és ezeket nem tekinti többé érvényesnek. Így vezető nélkül maradt. És ettől kezdve olyan lett, mint az elhagyott gyerek, aki magára van hagyatva, de erre nincs felkészülve. De miért dobták el az emberek az említett dolgokat, kérdezte tőle a riporter. Popper azt válaszolta erre, hogy ennek oka szerinte a felvilágosodásnak az ész imádata. A racionalizmus, így nevezték ezt, és így nevezzük ezt, megszülte a maga mitoszát, a maga meséjét, amit aztán a média belenyomott a közgondolkozásba, hogy tudnélik, az emberiség és az egyes embereknek is a megváltója a tudomány. A tudomány. Ez majd megoldja az egyes embereknek is, meg a népeknek, meg az egész emberiségnek a problémáit. Igen ám, mondta a pszichológus, de nem váltott meg. Sőt, fokozta a bajokat a világban. A mitosz összeomlott, és helyét elfoglalta az űr. Az űr. Ezt az űrt azonban, folytatta gondolatait, az európai ember, a magyar ember sem bírja elviselni. Mert benne van az emberben, mondja, az ürességtől való iszonyodás. A horror vákui. Az ürességtől való iszonyodás. Mi tudja kitülteni az űrt? Mi tud értelmet adni az életének? Na hát itt aztán folytatódott a beszélgetés, több minden elő is került. Nekem nagyon tetszett a pszichológusnak az a megfogalmazása, hogy az űrbe betörtek a filléres misztikák, a hamis, felszínes tanok, melyek hirdetőinek csak egy célja van, a pénz szerzése és a meggazdagodás, és kínálják az embereknek, a valódi hitnek a misztikus pótlékait, de valójában ezek nem mások, mint alaptalan hiedelmek és babonák. Sok kétségbe esett, segítségre vágyó, a belső űrtől és a körülötte lévő lelki ürességtől szenvedő ember fut bele ezeknek a filléres misztikáknak a csapdájába, és mennek egyik szektából a másikba, egyik tanítótól a másikig, de sehol se találva meg, ami után vágyódnak, mert ezek nem nyújtanak egy tartós hatást. Akkor a filléres misztikák után talán segíthet a pszichológia, mondta a riporter, mire azt válaszolta Popper Péter, hogy nos, a pszichológia egy hibrid tudomány. Van benne egy racionális orvosi rész, és van benne egy misztikus rész. De éppen ezért nem tud segíteni a pszichológia se, mert hibrid tudomány. Ezt mondta ő. És mondta, hogy írt egy könyvet a pszichológiáról nemrégen, és ebben a könyvben leírta, hogy a pszichológia miért nem tud segíteni a mai embernek. Ő, mint öreg, ezt mondtam, én, mint öreg pszichológus, ezt mondom. Akkor, hát mit tegyünk, mondta a riporter. Mit tegyünk? Előhozta egy másik gondolkodónak, Daniel Goldmannek egy javaslatát, a társas intelligenciát, amit kutatnak most Amerikában, és amit szeretnének bevezetni, és akkor ez úgymond megoldaná az emberiségnek ezt az értelemválságát, vagy a krízist, ezt az űrt valahogy kitölteni az emberi szívekbe, lelkekbe, de Popper azt mondta, hogy abba se hisz. És meg is mondta, hogy miért nem hisz. Egy másik törvényszerűségre hivatkozott. Ezzel már nem mutatom a testvéreket. Végül oda jutottak el, hogy akkor talán a keleti vallások. Hát a keleti vallások talán képesek lennének arra, hogy ezt az űrt kitöltsék. És akkor Popper azt mondta, hogy hát neki nagyon kétsége van afelől, hogy akár a buddhizmus, akár a hinduizmus tudna segíteni ennek a kiüresedett mai embernek. Mert azt mondja, hogy az egy más kultúra, és azt a más kultúrát ide átültetni Európába nem lehet. Vagy legalábbis borzasztó nehéz. És különben is mondta, azokban a vallásokban, amikről szó van, ott maga az űr a kívánatos dolog. Ott maga az űr a pozitív, amitől pont az európai ember meg iszonyodik. És végül azt megkérdezi tőle a riporter, hogy akkor mi töltheti ki az űrt? Akkor mi adhat, hogy így mondjam, nekünk értelmet és békességet? És mibe kapaszkodjunk, kérdezte. Mire Popper azt mondta, nem tudom. Tanácstalan vagyok. Ezt mondta. Tanácstalan vagyok. Csak azt tudom, hogy az ember önállóan, segítség nélkül, vezetés nélkül nem tudja járni az útját. Nem képes a lelki lábaira állni és megváltani önmagát. Persze nem mindegy, hogy kire bízza rá magát az ember. Kellene egy megbízható vezető, de ilyen nincs a láthatáron. Amikor ezeket hallottam, testvérek, hát most itt összefoglalva ezt a beszélgetést, mert hosszabb ideig tartott, hallottam, hirtelen eszembe jutott a Bibliából Máténak a történet, amit felolvastunk a Máté evangéliumából. Hogy ott ül a vámszedő asztalkájánál, de egy napon felbukkan előtte Jézus, és hívja a követésére. Lévi pedig föláll, és azon mód követi. Meggyőződésem az, testvérek, hogy a mai emberek előtt, akik éppen olyan állapotban vannak, ahogy ez a neves pszichológus, akit idéztem, leírta, nos, a mai emberek előtt is felbukka Jézus, és hívja őket a követésére, és ma is el lehet indulni arra, merre ő megy és vezet. Amire a popperék nem tudtak válaszolni, hogy ki lehetne a vezetésre szoruló embernek a megbízható vezetője, aki kivezeti abból a káoszból, sötét labirintusból, értelmetlen űrből, céltalanságból, amiben belekeveredett. Amire popperék nem tudtak válaszolni, mi tudunk válaszolni a Biblia alapján. És nem új válaszunk van, hanem egy régi válasz, egy 2000 éves válasz, Jézus Krisztus. Ők csak azt tudták mondani, hogy ki nem lehet a vezetőnk, de nem tudták megmondani, hogy ki lehet. Mi meg tudjuk mondani, ki lehet az embernek a vezetője. Jézus. Jézus. Nézzük most ezt a történetet, testvérek, valahogy ebben az összefüggésben. És lássuk először az Úr Jézust, aki kezdeményez. Sokan elmentek annak idején ott Lévi, vagy Máté orra előtt, ahogy végezte a maga vámszedő munkáját. Vallási vezetők, pénzemberek, honfitársak, idegenek, kereskedők, szegények, férfiak, nők, mindenféle utoljárók jártak ott az orra előtt. Míg nem, egy szép napon odalép hozzá Jézus. Jézus, akit ő nem ismert. Előbb, akit nem is keresett. Nem tett ő Jézus felé lépéseket, de Jézus tett ő felé lépéseket. Hát eszembe jutott, hogy nem így vannak-e a mai emberek is. Így vannak, testvérek. Mindenki ül a maga kis vámszedő asztalkájánál, vagyis végzi a maga dolgát, munkálkodik, és zajlik körülötte az élet. Sokan mennek el a mai embere orra előtt is, sok emberrel találkozik, kapcsolatba kerül, akár személyesen is, akár a média által, politikusok, pénzemberek, tudósok, szélhámosok, meggazdagodni vágyók, és egyszer csak az ember előtt fölbukkan Jézus. Oda lép az emberhez Jézus. Közel lép az emberhez Jézus. Igazán nem tudjuk, hogy ha Mátéra vissza gondolunk egy pillanatig, hogy az ő szívében mindeközben mi lakott. De azt tudjuk, hogy a mai ember szívében mi lakik, miközben végzi a maga a hétköznapi teendőit. Az lakik a mai ember szívébe, amit a Popper Péter elmondott, testvérek. Nem csak pszichológusnak, az öreg pszichológusnak a tapasztalata, hanem más embereknek is ugyanez a tapasztalata. Végezzük a dolgokat, és közben bennünk van egy nagy lelki üresség. Az életünk, nem látunk magunk előtt célt, és nem látjuk, mi lenne az életünknek az értelme. Csináljuk a dolgainkat közben, mint a mókus, a szaladgálottan a mókuskerékbe, csináljuk, mi ugyanazt csináljuk, de nem látjuk az egésznek az értelmét, hogy hova fogunk, miért csináljuk ezt, meg egyáltalán. De hát valamiből élni kell, aztán csináljuk. Míg nem egy napon megáll az üres lelkű és az ürességtől szenvedő ember előtt, akiről ezt talán külsőleg nem is lehet leolvasni, csak ő maga tudja, hogy mi van. Megáll előtte Jézus. Kezdeményezőn és hatalmasan. Megáll Jézus, amikor az illető mondjuk elmegy a templomba, és hallgatja az igehirdetést. Jó esetben megáll az ember előtt Jézus. Az ember oda kerül egy beteg ágyra, és amikor ott van a beteg ágyon, talán kezébe veszi a Bibliáját, és elkezdi olvasni. Megáll előtte Jézus. Az ember beszélget az öreg szüleivel, vagy idős emberekkel, és hall tőlük megint valami bibliai dolgot. És megáll előtte már megint Jézus. Elviszik a gyermeket a templomba, és megáll fiatalkorában, gyermekkorában már előtte Jézus. elmegyek a templomba valakinek az esküvőjére, valami rokonnak, vagy nem tudom kinek. És ott a templomban hallok megint Jézusról, és megint elém áll az ige által Jézus. Bekapcsolom a tévét, a rádiót, kezembe veszem az újságot, és valami olyan cikkbe ütközök, amin keresztül elém áll Jézus. Láthatatlanul, de mégis valóságosan, és érzékelem, hogy most Jézus áll előttem, kikerülhetetlenül és letagadhatatlanul hozzám közel jön. Közel lép a lelkemhez, a szívemhez. Ez, testvéreim, nagy pillanat volt Máté Lévinek az életében is, de nagy pillanat a mi életünkben is, mivel valóban vezetésre szorulunk, és érezzük, hogy nem mindegy, hogy kire bízzuk magunkat, kire hallgatunk. Akár a nagy életkérdéseinkben, hogy honnan jöttem, vagy miért élek, vagy hova megyek, vagy hogyan éljek jól. Tudjuk, hogy nem mindegy, hogy kire hallgatunk, de azokban a kis hétköznapi döntéseinkben sem mindegy, hogy kire hallgatunk, hogy hogy neveljük a gyerekeinket, hogy fegyelmezzük őket, vagy ne fegyelmezzük. Hagyjuk őket, mint a dudva nőni, vagy mit nyírogassuk őket, vagy mit mond az Úr ebbe a tekintetbe, vagy ha gyász szakad ránk, mit mond az Úr ebbe a helyzetbe, hogy hogy lehet ezt elhordozni, elviselni, vagy egy betegség támad meg minket, hogyan tudjuk azt is elviselni, elhordozni. Mi ezzel az Úrnak a célja? Hogy viselkedjünk próbatétel alatt? És egy csomó hétköznapi kérdésbe kell döntést hozzanunk. Tudjuk, hogy valakitől függni kellene, de kitől függjünk? Kitől függjük? És akkor ott van előttünk egyszer csak Jézus. Ott van előttünk egyszer csak Jézus, az ige által. Persze nem csak ő van ott, nem csak ő van ott. Mert fölvonul még ott mellette a Dalai Láma is, meg fölvonul mellette a pápa is, meg fölvonul a püspök úr is, meg a professzor úr is, meg a tiszteletes úr is, meg a pszichológus úr is, meg a mit tudom én kicsoda, néhány szélhámos, néhány szektavezér, mind fölvonulnak, hogy itt vagyok én. Hallgass reám, kövess engem. S hajlamosak is vagyunk azt gondolni, hogy na már most tulajdonképpen nincs is ezek között az emberek között nagy különbség. Dalai Láma, Buddha, Krishna, Mohamed, Allah. Azt mondja a média, hogy mindez egyforma, egy szinten áll. Ha Jézus is itt van közöttük, hát na, nem nagy ügy. Pedig nagy ügy, testvérek, mert Jézus nem sorolható ezek közé az emberek közé. Nem sorolható. És mivel nem sorolható, ezért is nagy pillanat, amikor ő áll meg a mi kis vámszedő asztalkánk, a mi kis életünk előtt. Ő lép hozzánk. Ő, akiről a Bibliában olvasunk, sőt, aki a Bibliában beszél nekünk magáról, és elmondja nekünk, hogy ő az Isten fia, vagyis egy az Istennel. Aki elmondja nekünk, hogy az ő születésében, az ő életében, az ő kereszt halálában, az ő harmadnapra való feltámadásában, az ő mennybe menetelében ősi proféciák teljesednek be. Akinek ha az életét nézzük, akkor azt mondjuk, hogy nézzétek, mit cselekedett ez a Jézus. Mit cselekedett? Milyen hatalmas dolgokat cselekedett? Hiszen betegségeket gyógyított, holtakat támasztott. Nézzétek a tanítását. Mit tanított a legmagasabb fokú Isten szeretetre és ember szeretetre tanította az embereket. Az erkölcsiségnek a felülmúlhatatlan tanítója az Úr Jézus Krisztus. És mindezek fölött még azt is mondta magáról, hogy ő a megingathatatlan igazság. Ő az igazság, ő az élet, aki az üdvösségre vezet. És még mindezek fölébe azt is mondta, hogy annyira szeret minket, hogy az életét odaadja értünk, hogy megszabadítson minket a bűnből, az Isten átkától, a kárhozattól, a bűneink igazságos büntetésétől. Mindezeket ő magára veszi, magára vállalja, hogy minket felszabadítson ezek alól, és nekünk egy új életet szerezzen. Ez a hatalmas és dicsőséges Jézus áll előttünk a Bibliába, testvérek, éppen Máté bizonyságtétele által is. Őt nem lehet ezek alapján besorolni Krishna, Buddha, a Dalai Láma, a pápa, a püspök, a nem tudom kinek a sorába. Más nem ilyen, hozzá nem fogható, ezért amikor egy űrben élő, egy űrtől szenvedő emberhez ő közel lép és belenéz a szemébe, amiben ott tükröződik ugyanez az űr és lelki értelmetlenség, akkor a legnagyobb dolog történik, ami történhet. A legnagyobb dolog történhet, ami történhet. És ha ő odalép, testvérek, akkor mondjuk ki azt, hogy Ez nem csak egy nagy pillanat és a legnagyobb dolog, ami velünk történhet, hanem ez egy kikerülhetetlen dolog. Jézus úgy lép hozzánk, testvérek, hogy nem tehetjük meg, hogy nem vesszük észre. Nem tehetjük meg, hogy lévő becsukhatta volna a szemét, akkor is ott állt volna előtte Jézus. Előbb-utóbb úgy is kinyitotta volna, még mindig ott áll előtte. Becsukhatjuk a szemünket, de még mindig ott fog állni előttünk Jézus. Lelki értelemben, az igéje által. És nem tehetjük meg, hogy nem vesszük észre, hogy levegőnek nézzük, hogy kikerüljük. Mert úgy az utunkba áll, mint ahogy az Ószövetségben emlékeztek, hogy Bálám ugye elindult a szamár hátán, hogy majd megy megátkozni a zsidókat, aztán az Úr angyal odaállt elé a szikla ösvényen. Ugye arra nem lehet menni, mert szakadék, erre meg sziklafalát, szamár nem ment tovább. Bálám egy darabig azt hitte, hogy megbokrosodott a szamár, elkezdi ütni, verni. Ugye míg nem megszólal a szamár, és fölhívja a figyelmét arra, hogy nézzem már egy kicsit az óránál tovább, mert ott áll előttük az Úr angyala, és nem lehet tovább menni. Jézus úgy áll elénk, testvérek, hogy nem lehet kikerülni, se jobbra, se balra nem tudunk menni, mintha sarokba szorítana minket. Nem tehetjük meg, hogy nem vesszük észre ezt a pillanatot, ami az életünknek, újra mondom, a legnagyobb és legfontosabb pillanata. Jézus kezdeményez. Az űrbe került mai ember szíve, élete, lelke felé is közeledik. De nem csak ennyit tesz, hanem nézzétek másodszor azt, hogy Jézus megszólal. Az Úr Jézus megszólal, és azt mondja ennek a Máténak, Lévinek, hogy kövess engem, kövess engem. Hát nézzétek Jézusnak ezt a hívását. Milyen csodálatos hívás ez. Ez ugye ott és akkor elhangzott hangos szóval. Jézus saját szájából hallotta Lévi. De ez a szó, ez nem csak Lévinek a füléig ért el, hanem a szívéig elért. Mert ez egy olyan hatalmas, olyan erős hívás volt. Nem üvöltve mondta Jézus, normálisan mondta Jézus, de mégis abban a normális szóban olyan erő rejlett, olyan hatalom rejlett, olyan tekintéllyel mondta Jézus, olyan súlya volt ott ennek a szónak. Mert Jézus mondta, hogy eljutott ennek a Máténak a szívébe, a lelke mélyéig hatolt, nem csak a füléig. És úgy érezte, hogy őt most belülről hívja Jézus, őt belülről a lelkét szólítja meg, az őt magát, a személyiségét szólítja meg Jézus, és akarja, hogy őt kövesse. És érezte ez az ember, hogy Jézusnak a szavába benne bujkál, hogy én akarlak téged, kövess engem, mert akarlak téged az én követőim között látni. És benne bujkál ebben a szóban az is Máté számára, hogy ez a Jézus, ez szeret engem, mert nem mondja, hogy kövess engem, de még előbb tedd magadat jóvá, meg nem tudom micsoda, feltétel nélkül szeret engem, akit annyian nem szeretnek, mert utálták ezeket a vámszedőket, tudjátok. Ő meg feltétel nélkül szeret. És világos volt Máté előtt, hogy Jézus pontosan mit akar tőlem, azt, hogy kövessem, nem azt, hogy előtte menjek, nem azt, hogy mellette menjek, hanem, hogy tőle függjek, mögötte lépegessek. És benne érezte Jézus szavában teljes joggal, hogy Jézus ezt nem holnap akarja és holnap után, hanem most akarja. Most kövess engem. Jézus szava, testvérek, hogy ezt elmondja, csodálatos szó, hatalmas szó, ami elhatol a Máténak a lelke mélyéig, amiben benne bujkál, hogy akarlak téged, hogy feltétel nélkül szeretlek, hogy ezt kell tenned, és most kell tenned, Lévi. És ha nekünk mondja Jézus, testvérek, ugyanezt mai embereknek, nekünk is ugyanezt kell megérezni ebbe a két rövid szóba, ebbe a rövid mondatba. Kövess engem! Jézus ma is ezt a szót úgy tudja nekünk, én csak úgy tudom, hogy a fületekig jut el, így tudom mondani, de Jézus, ha tőle hajlandók vagytok meghallani, akkor úgy tudja mondani, hogy a szívetekig hatol ez. Kövess engem! Szívetekig hatol, és érezni fogjátok ti is, hogy ez a szó erős szó. Ez egy hatalmas szó, ez egy tekintéllyel elhangzó szó, mert az Isten fia mondja nektek. És érezni fogjátok, hogy itt nem valami formális dologról van szó, hanem valami lelki, belső dologról. A lelketeket akarja. A szíveteket, a személyiségeteket akarja. Nem külsődleges dolgokat akar. titeket, magatokat akar, kövess engem. És éreznetek kell nektek is, hogy Jézus akar benneteket. Mint hogy engem is akart, amikor nekem mondta ezt, de titeket is akar. És azt is éreznetek kell, hogy feltétel nélkül szeret benneteket, akiket senki nem szeret feltétel nélkül. De ő akkor is úgy szeret. Nem kell jóvá tenni magad, megjavítani, kikupálni, jó emberré változni magadat, méltóvá tenni arra, hogy Jézus követőjévé lépjél elő. Feltétel nélkül szeret. És érzitek azt, hogy nem holnap hív, hanem most hív. Ma kövess engem. Most döntsd el a szívedben. És érzitek, hogy mit akar, és tudjátok, hogy mit akar, hogy tőle függjetek. Jézus hívása, testvérek, elér minket, és amikor eléri a szívünket, a lelkünket, akkor az életünk elérkezik a forduló pontjához. A forduló pontjához. Ezt, testvéreim, úgy szokták ezt mondani, hogy egy egzisztenciális dolog. Nem pénzt kell most az egzisztencián érteni, meg anyagi javakat, hanem a saját életünknek a legfontosabb kérdését. Egzisztenciális kérdés, hogy az életünk eddig így ment, és most pont másik irányba fogok fordulni. Ez az életünknek a fordulópontja tulajdonképpen, amikor halljuk Jézusnak ezt a hatalmas és szeretetteljes és ellenállhatatlan belső és sürgető hívását. Ó, bárcsak meghallanátok. Nézzük harmadszor, hogy Jézus követésére szánja oda magát ez a Lévi, amikor hallja ezt a hívást. Látjuk, hogy egyszerűen, hát a Biblia szerint nem történik semmi különösebb dolog, egyszerűen Lévi föláll, Máté föláll, és ott hagy mindent, és megy Jézus után. Meghallotta, és követi őt. Ez a maga egyszerűségében áll előttünk, mert ezt nem kell nagyon elbonyolítani. De ha egy kicsit úgy közelebb megyünk ez a dologhoz, és bele pillantanánk Máténak a fejébe, és lenne valamilyen ilyen távcsövünk, vagy szemüvegünk, amin keresztül bele látnánk az ő lelkébe, biztos látnánk ott egy-két gondolatot, ami fölbukkant akkor, amikor ő hallotta ezt a hívást. Például, testvérek, biztos fölbukkant benne, hogy ha én most követem őt, akkor ezzel feladom a függetlenségemet. Ezzel feladom a függet. Eddig a magam ura voltam, azt tettem, amihez kedvem szontjant, ha most én a követésébe állok, akkor elvesztettem a függetlenségemet. Ez lehetett az egyik gondolat, ami fölbukkant, és maradjunk is ennél, testvérek, mert a mai embereknek is, amikor Jézus ezt mondja, hogy kövess engem, nagyon sokszor ez az egyik gondolat, ami fölbukkant, hogy de én nem akarok függni senkitől, még Jézustól sem. Ha én most neki engedek, akkor elvesztem a függetlenségemet, az önállóságomat, a szabadságomat. Ó, hát inkább nem megyek. Inkább nem megyek. Maradok a vámszedő asztalkánál, üres lélekkel. Számolgatom a pénzt. Csalok, hazudok tovább. Maradok abban, amiben voltam. Nem akarom feladni a függetlenségemet. Testvérek, nagyon érdekes dolog ez a függetlenség azért. Emlékezzetek, mit mondott a Popper? Azt mondta, hogy az ember vezetésre szoruló lény, tehát nem tud magában állni, ezt mondja a pszichológus. Szüksége van külső vezetésre és tanácsadásra, irányításra. A pszichológus éppen abban látta az összes bajnak az eredőjét, hogy az ember nem hajlandó Istentől függni, most egyszerűen így fogalmazom, az Úrtól függni, hanem ragaszkodik ehhez a szuverenitásához, ez az autonómiához, majd én. Ez a bajok oka, mondta a Popper Péter. És akkor most mit tesz a mai ember, amikor Jézus előtte áll? Ragaszkodik ahhoz, aminek az összes baját köszönheti. Hát én nem megyek ilyen, nem fogok tőle függni. Maradok ez a függ. Igaz, hogy emiatt jutottam ebben a nagy bajba, de ragaszkodom a bajom okához. Hát ez olyan butaság, nem? Ez butaság. Ha valakinek valami fáj valahol, és elmegy az orvos, és azt mondja neki, ne haragudjon, kedves betegem, de hát magának ki kell szedni az epéjét, mert azért vannak epegörcse, nem lehet máshogy megoldani. És akkor az ember azt mondja, azt én nem engedem, tehát nekem az epémre szükség van, inkább belehalok, de nekem arra szükségem. A bajom okát nem engedem orvosolni. A bajod oka, mondja, már a Popper Péter is ezt mondja, pedig őtől ez egy elég furcsa dolog, hogy ezt mondja, de mégis ezt mondja, hogy a bajunk, hogy nem attól függünk, akitől kellene. Most elénk áll az, akitől függhetnénk, és akkor jó dolgunk lenne, és azt mondjuk, nem, tőled nem. Mert elvesztjük a szabadságunkat. Na, testvérek, ha még ebben mélyebben belegondolunk, van ilyen egyáltalán, hogy az emberi szabadság, hogy egy ember független, tényleg? Hát, ha a Biblia felől nézzük a dolgot, testvérek, azt látjuk, Isten megteremtette ezt a világ mindenséget, a maga rendkívüli sokszínűségében, és az egész mindenség, azt mondja a Biblia, Istentől függ, az embert is beleértve. Ráadásul Isten úgy teremtette meg ezt a világot, hogy itt minden mindentől függ. Itt senki nem abszolút szabad, egyedül egy valaki szabad a Biblia szerint, egyedül Isten szuverén. Tőle függ az egész mindenség, ráadásul a mindenségben minden mindentől függ. Hol van itt a szabadság, amit annyira féltünk, hogy ezt el fogjuk veszteni, a függetlenségünk, ami mit kuporgatunk, egy álmot? Egy álmot, egy illúziót? Egy mesét? Hát testvérek, olyan döbbenetes, hogy ha belegondoltok, hát egy ember mitől, hát csak egy ember függ attól, hogy mit tudom én, a napban mi történik? Van a napkitörések, és akkor mindjárt itt a Földön is érezzük ezeket a dolgokat. Mert függünk még attól is, hogy nem tudom hány millió kilométerre van ide, hogy ott mi történik. Még attól is függünk a, Angliában láttam, függünk a holdtól, ugye? Hát jön az ár és az apály. Dagály és az apály. És függ az ember, testvérek, a földkéreg mozgásától, a földgolyó mozgásától, a földgolyónak a dőlésszögétől, függ az időjárástól, függünk a bioszféra állapotától, a politikusokról már nem is beszélve, a bankárokról nem is beszélve, függünk az államunknak a törvényeitől, a közlekedési szabályoktól, a munkahelyi szabályzatoktól, a munkatársainktól, az embertársainktól, az elvárásaiktól, a főnökünktől és a beosztottunktól, a betegségtől, a médiától, az anyagi helyzetünktől, a fizikai és szellemi korlátainktól, függünk a szüleinktől, a neveltetésünktől, a saját hormonjainktól, a szenvedélyeinktől, pohártól esetleg, vagy én nem tudom, cigitől, kábítószertől, ki mitől. Hol van itt a szabadság, amit annyira kuporgatunk, testvérek? Hol? Kérdezem. És akkor még nem is beszéltem azokról a belső kényszerekről, testvérek, amik alatt az emberek szenvednek. Mert próbálja meg a szabad ember, próbálja meg, hogy alázattal áll az Isten elé. Próbálja meg, hogy megszereti az Istent. Nem Istent. Próbálja meg, hogy alázattal fordul az embertársához. Hogy megszereti a másik embert, hogy türelmes vele szemben, hogy a haragját megzabolázza, hogy tisztán beszél, hogy becsületesen él. Próbálja meg betartani a 10 parancsolatot, vagy annak igazi magyarázatát, a hegyi beszédet. Próbálja meg. A szabad ember. Mindjárt kiderül, hogy egyáltalán nem szabad, mert olyan belső kényszerek alatt szenved, amiket nem bír leküzdeni, nem bír legyőzni, egyik se. Testvérek, milyen álom ez? Amivel előjövünk, hogy mi nem fogunk Jézusnak igen mondani, mert akkor elveszítjük a függetlenségünket. Mit veszítünk el? Ráadásul, testvérek, nem csak arról van szó, hogy amit nincs, azt nem lehet elveszíteni, hanem arról is, hogy Jézus azt mondja nekünk, hogy ha neki igen mondunk, és az ő követésébe állunk, vagyis a tőle való függőségre adjuk magunkat, az ő akaratától, az ő igéjétől való függőségre adjuk magunkat, akkor válunk szabadokká. Itt van ugye a nagy paradoxon. A nagy, látszólagos ellenmondás. Ha én Jézusnak igen mondok, akkor leszek szabad. Ha az ő követésébe beállok, ha az őtőle való függésre igen mondok, akkor válok szabaddá. Azt mondja, igen, akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Szabad? De mitől szabad? És mire szabad? Hát egy csomó mindentől felszabadulok, testvérek. Felszabadulok. Felszabadulok mondjuk, ha az Istentől nem is, meg az általa teremtett dolgoktól, meg sok egyébtől, amit felsoroltam, nem is. Mert ezek között benne kell maradnom továbbra is. De felszabadulok a bűnnek a belső kényszerítő ereje alól. Nem kell nekem gyűlölködnöm. Nem kell tovább paráznának lennem. Nem kell tovább hazudoznom. Nem kell tovább istentelennek lennem. És nem kell tovább istentelen kívánságokkal kívánni, ami nem az enyém. És így tovább, és így tovább. Felszabadulok a bűn kényszere alól. És mire válok szabaddá? Hogy tegyem azt, amit az Úr akar, amit a Krisztus akar. Mert tudjuk, hogy mit akar, hogy szeressük az Urat, és szeressük a másikat. És megbocsássunk, és türelmesek legyünk, és felkaroljuk, és szelídek legyünk, és így tovább, és így tovább. Szabaddá tesz erre. A Jézustól való függőségbe válok szabaddá. Megérthető, testvérek, hogy sokan ma nagyon félnek ettől az egész dologtól, mert azt mondják, hogy ez a Jézustól való függés, szóval eddig fügtem az alkoholtól, meg a nem tudom én mitől, most akkor cseréljem föl ezeket a Jézustól való függésre. Cseberből vederbe esek. Mert úgy gondolom, hogy ahogy eddig a cigi kényszerített, ahogy eddig a pia kényszerített, majd Jézus is úgy fog kényszeríteni valamire. Mert a függés számomra egyenlő azzal, hogy kényszerít valaki valamire. De Jézus nem kényszerít semmire. A cigi igen, a pia igen, a nem tudom én milyen szenvedély igen, a bűn igen, a média igen, anélkül, hogy megkérdezne, kényszerít arra, hogy úgy gondolkozz, úgy öltöz, azt vedd, arra költsd a pénzet, amire ők akarják. Ott kényszerítés van, nem is kérdeznek meg. De Jézus nem kényszerít. A tőle való függésben nem kényszer van, hanem szabadság. A bűntől, a rossztól, a jóra való szabadság. Testvérek, nem kell nekünk itt félni. Jézus nem véletlenül használta, és nem is olvastam fel véletlenül a jó pásztornak a történetét. A juhok függnek a pásztortól, ugye? De a jó pásztortól függni jó, nem? De a jó pásztor mondja, őrzöm az én juhaimat, őrzöm őket. Védelem alatt van, nyugodtan legelészhetnek. Jön a farkas, elűzöm. Jó tőle függni, mert a jó pásztor megy elől, és kiszurkálja a botjával a füvet, és ami mérgező fő, azt eldobja onnan, és elűzi a kígyókat, amiben veszélyforrásokat, és biztonságos legelőt készít, és látja, hogy mire van szüksége a jónak, hogy most már legelőt kell váltani, mert itt nincs, és átmegy vele a jó legelőre. És amikor látja, hogy eljött az itatás ideje, elviszi őket a hűs forráshoz, és a hűs pataknál itatja őket. Jó függni a pásztortól. Jézus azt mondja, tőlem függsz, hát nem kényszer alatt vagy, hanem szabad vagy. És boldog vagy ebben a függésben. Testvérek, nem csodálatos dolog ez? Féljünk Jézustól? Féljünk azt mondani, hogy igen? Ne féljetek ettől. Hadd fejezem be azzal, amivel elkezdtük az elején. Itt vagyunk, mai emberként, és ott vannak az embertársaink körülöttünk, akik valóban érezhetik, és érzik is azt, hogy mintha valami sötét útvesztőbe jutottak, ahonnan nincs kiút. Most itt kire hallgassunk? Ki legyen a vezetőnk, aki kivezet minket? Jön ez, jön az, de ha rájuk hagyatkozunk, ugyanúgy ott maradunk, ugyanabban a nyomorúságban. És lecserélhetjük őket egy másikra, ugyanúgy a remény sugár fölcsillan, aztán utána kihambad. Ebben a sötét labirintusban oda jön mégis hozzánk Jézus. És olyan szeretet és olyan kegyelem, hogy ez meg odalép, és azt mondja, kövess engem, és én kivezetlek. Én kivezetlek. És valóban kivezet. Lévit kivezette, Zákeust kivezette, évszázadok, évezredek múltak el, akit Jézusra bízta magát, ő kivezette egy szabad életre. Kivezette Lutert, kivezette Calvint, kivezetett engem, kivezetett téged, de kivezetett már téged. Kivezethetett már téged. Eldöntötted a szívedben, hogy követlek, Uram, neked adom magam, és nem akarok mástól függni, csak tőled, mert ez a szabadság. Segítsen az Úr, hogy ezt átélhessük mindnyájan, és szabad emberekké lehessünk, boldog emberekké ebben a sokat szenvedő világban. lehessünk Jézusunknak, az ő hívásának a tolmácsolója a környezetünkben. Amen. Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te tényleg odalépsz hozzánk, láthatatlanul, mégis valóságosan, titokzatosan, mégis halljuk a Bibliából a te szavadat, amikor azt mondod nekünk is, hogy kövessünk téged. Urunk, ha lehet, te töltsd meg ezt a szót erővel, tekintéllyel, hatalommal, te add, hogy eljusson a szívünk mélyéig, hogy nyomorult léviként, vagy ma élő emberként tudjunk neked igent mondani. Köszönjük, hogy nem kell tőled félnünk, mert te a legteljesebb szabadságot adod nékünk a bűntől, a jóra. Segíts, Uram, hogy élhessünk a te drága személyeddel, a benned előttünk megálló szabadítónkkal. Köszönjük néked, hogy te nem csak a földi életünket tudod megszabadítani attól az űrtől, amibe belejutottunk hitetlenségünk miatt, hanem meg tudod szabadítani mi örök életünket is, hogy azt se kelljen nekünk egy űrben, a végtelen szenvedésben eltölteni, hanem tölthessük el azt is veled, a te közeledben, a mi jó pásztorunknak a közelében. Segíts, Uram, hogy ha már döntöttünk melletted, melletted maradhassunk, mögötted lépegethessünk tovább. Hadd újuljunk meg a melletted való elkötelezettségünkben, hadd adjunk neked hálát, hogy hozzánk léptél, hogy megszólítottál, hogy elhívtál. Hadd dicsőítsünk téged, és hadd tegyünk rólad bizonyságot, ami szenvedő és nyomorúságukba kapkodó és ide-oda nyúlkáló és csalódó embertársainknak. Segíts, hogy hadd legyünk a te szabadító személyednek a hírnökei ebben a világban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, rád bízhatjuk szenvedő testvéreinket, otthon vagy kórházban, ha vannak, légy mellettük és erősíts gyógyító szereteteddel, vedd körül őket. Kérünk téged a gyászolókért, hogy vigasztald meg az ő szívüket, és add, hogy beléd tudjanak kapaszkodni a nyomorúság óráiban. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk a gyülekezetünk kicsinyeit, kérünk, hogy munkálkodj az ő szívükben is, hogy ne kelljen egy értelmetlen életre felnőniük, hanem gyermekkorukban hihessenek te benned, és szegődjenek a te követésedre. Köszönjük néked, hogy eléd hozhatjuk a gyülekezeti alkalmainkat, hogy áld meg mindazt a te jelenléteddel, a ma délutáni alkalmunkat is, és a héten előttünk álló alkalmainkat is. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk erdélyi testvéreinket is, testvérgyülekezetünket, és mindazokat, akiket ott ismerünk. Kérünk, hogy áld meg az ő életüket, szolgálatukat, munkájukat. Köszönjük, hogy a te hatalmas kezedre és szerető kezedre tehetjük le a mi kéréseinket és a mi kívánságainkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, kövess engem. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten halottunk volt, illetve hát halottunk van, Tar Gyuláné, Békési Ilona, Icuka néni halt meg, illetve hát szólította el közülünk az Úr viszonylag rövid szenvedés után. Bizonyára sokunk előtt itt van még az ő alakja. Hosszú ideig sütötte nekünk a pogácsát, Isten tiszteletek után azt fogyaszthattuk a tea mellé, és hát sokat gondolt Reánk imádságban, akkor is, amikor nem tudott már közénk jönni a betegsége miatt. Mi is hordoztuk őt szüntelen imádságainkban. Az Úr úgy látta őnek, hogy 63 esztendősen őt elszólítja, és átviszi az ő dicsőséges országába. Temetésért szerdán tartjuk 13 órakor a Bajai úti református temetőben. Ha valaki jön a temetőbe, akkor vegye tekintetbe, hogy már a régi ravatalozó nem áll, hanem egy új ravatalozót építettek, ami, ha a kapu előtt állnak a testvérek, akkor balra található bent a temetőben. Úgy tudom, hogy ha valaki autóval jön, akkor egészen el kell menni a temető végéig, és ott, ha jobbra bekanyarodik, akkor ott van is egy parkoló. De ebben nem vagyok olyan biztos. Van. Tehát nem kell ott mindjárt megállni a vasúti átjáró után, hanem tovább lehet ott jönni. Ha valaki szeretne kijönni, de nem tudja, hogy jöjjön ki, akkor bizonyára van itt néhány autós, aki tud esetleg néhány embert segíteni, hogy kijuthasson oda. Tehát szerdán 13 órakor lesz a Bajai úti református temetőben az ő búcsúztatása. Az Úr vigasztalását kívánjuk az itt maradt gyermekeinek, 3 gyermeke van néki, és unokái vannak, és az egész rokonságnak. Hirdetem a testvéreknek, hogy a ma délutáni alkalmunk a hölgyek délutánja meg lesz tartva. 4 órakor kezdődik, szeretettel hívjuk a nőtestvéreket erre az alkalomra. Az otthon illatáról lesz szó, jöjjenek a testvérek, és legyenek együtt az ige körül, az Úr Jézus körül. Jövő héten a heti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra. A záró énekünket énekeljük el, testvérek. A záró énekünk a 462. ének. Jaj, egy örömhír. Egy örömhír a végére. Kálmán Csabáéknál született egy kisbaba. Úgy hívják, hogy Kálmán Levente. Kálmán Levente. Igen, köszönöm. 6. igen, szívemre helyezték, 6. gyermek. Hát a Leventének meg az édesanyának is az Úr áldását kívánjuk, és az egész családnak. Isten áldjon benneteket. 462. énekünket énekeljük el, válaszolva az igére. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Énekeljük végig, és utána nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el.